Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, és folytatjuk a beszélgetést Nagy Ildikó címzetes egyetemi tanárral az illemszabályokról. Említette, hogy az első mintát azt otthonról hozzuk. A viselkedés kultúrában számíthat például az, hogy valakinek mondjuk van egy testvére?
Igen, mert másképp fog viselkedni a közösségben, hogyha megszokja azt, hogy nem minden csak az övé. Ha van egy más, akivel társalog, beszél. Ugye manapság nagyon keveset beszélnek a gyerekek, mert adott a okostelefon, a számítógép, és nem szorítkoznak arra, hogy beszéljenek. A telefonon, ha küldenek egy SMS-t, a hogy helyett egy H, bocsáss meg egy B betű, tehát rövidítve beszélnek, és ezért fordul elő, hogy amikor felelés van, vagy írásbeli munka, sokszor még a helyesírásnál is előfordulhat hiba. Na most, ha testvére van, azért nem csak veszekszik, hanem időnként játszik is és beszél. Na most itt a játékról hadd mondjam el, hogy nálunk most van egy ilyen májberendszerűség, amivel foglalkoznak a diákokkal, és a kollégáim, a számtekesek megcsinálták, hogy az utolsó órára bevittek társas játékot. És még úgy megmosolyogtuk először őket, képzelje el, hogy a legnagyobb sikere a Legónak volt, ahhoz mindenki hozzáérte, de nem igazán tudnak társas játékozni. Na most még ha testvére van, akkor előfordulhat, hogy a család leül, társas játékozik, és nem csak a számítógép meg a telefon van, hanem megszokják egy kicsit ezt a közösségi életet is, mert az, hogy 20 évesek bizonyos játékokat nem ismernek, halvány fogalmuk nincs, most láttak életükbe először kirakó meg ezt zsonlókat, ez megint sok mindenre magyarázatot ad.
A helyesírás is az illem része? Nyilván egy megfelelő levelet megfelelően fogalmazunk meg.
De... Igen, meg megfelelően kell elküldeni, megírni. Nem mindegy, hogy hagytam össze a levélpapírt. Amikor svéd országot különírja mondjuk, vagy Franciaországot különírja, nem bántuk meg senkit, remélem vele, keveset olvasnak a diákok, nem mindegyik, de látom itt a könyvtárban, vagy amikor megyek, jó magam is könyvtárra, hogy hogyan és miként van. Tehát keveset olvasnak, ott van előttük a telefon, viszont a felszáll a metróra, villamosra, a legelső dolog az, hogy bekapcsolja a telefonát. Oké, hogy ne maradjon le valamiről, de szóbeli kommunikáció is hozzátartozik azért a viselkedés kultúránkhoz.
És hozzátartozik a pontosság? Van olyan, ahonnan például illik késni?
Pontosság saját magam, illetve a másik megbecsülése. Azt szoktuk mondani, hogy van percnyi pontosság, előadás, például, vagy egy-egy meeting, ahol azt mondják, hogy 8-szor akkor kezdik, tehát akkor inkább 10 perccel előtte ott vagyok, mint 1 perccel utána, nem lehet onnan késni. Tehát van a perci pontosság, azt szoktuk mondani, hogy van egy megengedett késés, ami nem igazán illik kihasználni. De ugye látja, meg ön is tudja, hogy nálunk Magyarországon a színházi előadások nem 7 órakor, hanem 7 óra 10-kor kezdődnek. Részben azért, hogy aki nem tudott addig leparkolni, mert nagyon nehéz, legyen lehetősége rá. Tehát 7 óra 10-kor kezdődik. Ha én elmegyek a nagymamához, a barátnőmhöz egy vacsorára, ott is elfogadott egy ilyen 10 perces késés, többet nem igazán illik késni, mert ugye akkor gond lesz a vacsorával. Tehát ez az úgynevezett megengedett késés, ami van, de nem szabad vele élni. És van a két időpont közti érkezés, tehát azt mondom, hogy ott aztán még van egy csomó egyéb szabály is, tehát amikor állófogadásra megyek, és megvan, hogy 8-kor kezdődik, és 22 órakor van vége. Ugye akkor elviekben, de csak elviekben, mert ott is vannak szabályok, hogy mennyit készhetek, hogyan, miként, tehát ott a két időpont között kell megérkeznem, tehát ott megengedett, oké, 10 percet, 15-öt késhetek, úgyhogy ez megvan, de attól függ, hogy hol rendezik ezt a fogadást, mert a követségeken ugye kint áll a fogadóvonal, 10 percet, 15 percet vannak ott, tehát az alatt meg kell érkeznem. De elviekben nem illene késni sehonnan sem, vagy ha tudom, hogy baleset történt, vagy nagyon nagy dugó van, akkor jelzem előre, nem 8 órakor, amikor meg kéne érkeznem, tehát jelzem előre, hogy késni fogok, mert dugó van. Tehát ennyit azért meg kell adni a meghívónak. a pontosság nagyban hozzátartozik a viselkedés kultúránkhoz.
Ha már említette a színházat, és korábban beszéltünk az öltözködésről is, saját tapasztalat, hogy van olyan, aki például rénszarvasos pulóverbe megy színházba.
Igen, sajnos. Ez nagyon változó nálunk, mert van, aki nagyon elegánsan, nagyon szépen felöltözik, és ugyanakkor volt olyan, aki strandpapucsba ült mellettem a színházba. Ugye Monte Carlo-ba, kaszinóba nem engedik be az embert rövid nadrágba, sortba, kérem öltözzön fel. Nálunk viszont bemehet egy rövid nadrágba mondjuk egy fiatal ember, ami igazán nem illene, vagy ahogy mondja, most egy rénszarvasos vagy egy világítós puloverbe is. Nem tudják, hiába mondjuk, hogy hely, idő, alkalom, ez a hármas dönti el, hogy mikor, hogyan kell megjelenni, tehát nem igazán figyelnek sajnos oda. Oké, van olyan, aki munkahelyről jön, de akkor viszek magammal egy tartalék blúzt, vagy pulóvert, vagy valamit. Egy farmernadrágba, egy ingbe és egy zakóba be lehet ma már ülni egy színházba. Tehát ma már ez elfogadott. De nézze meg, hogy estélyi ruhába nem igazán lát embereket színházba. Esetleg karácsonykor, vagy az operabálon, ahol ugye meg van szabva, de néha még ott is előfordulnak fura megjelenések. Sajnos ugye ezzel is egy pici gond van. Jobban oda kéne figyelni, megadni a tiszteletet azoknak a művészeknek, akik felléptek. Nem csak azzal, hogy tapsolok, időben ott vagyok, nem késem el, nem zörgök, nem cukrozom, és a megjelenésem is olyan, hogy megtisztelem őket. Ő szórakoztat engem, végzi a munkáját, akkor ennyivel tartoznék neki.
Többször említettük már, hogy az alapokat otthonról hozzuk. Az illem, a viselkedés felnőttként megtanulható?
Minden tanulható. Minden. Azért van az, hogy hívnak és előadásokat tartunk, hogy bepótoljuk azt, ami esetleg elmaradt. És előbb-utóbb a munkahelyen is rájönnek, meg a dolgozók is, hogyha nem viselkedem megfelelően, akkor kirekesztenek. Legközelebb nem fognak meghívni. Nem lesz ilyen alkalom, hogy még egyszer bizonyítsak. Ugye, mert akkor azt mondják, hogy ja, ez nem tud viselkedni, ez trágárul beszél. Ez úgy jött el, mintha piacra menne vásárolni. Tehát ezeket azért ma már figyelembe veszik, és megtennek azt, hogy pótolják azt, ami elmaradt. Rengeteg szakkönyv van, rengeteg. Úgyhogy ezért ezeken is lehet, és én mindig azt szoktam mondani, hogy minden családban kellene, hogy legyen egy illemtankönyv, egy protokollkönyv, amiből esetleg pótolja azt, amire kíváncsi.
Nagy Ildikó mestertanárt, a Metropolitan Egyetem címzetes docensét, a protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirány szakvezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Fontos beszélni a sokakat érintő meddőségről, mert ez az első lépés ahhoz, hogy a családok és a társadalom szembenézzen a problémával, mondta a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a szervezet szépirodalmi pályázatának díjátadója után. Gyurkó Katalin szerint a pályázók hősök, amiért képesek voltak megosztani történeteiket. A riporter Szabó Gergő.
Nagyon nehéz, és egy nagyon szép ünnepségen vagyunk túl. Igazából már nem is úgy neveznénk ezt a pályázatot, hogy élettörténetek a meddőségről, hanem élettörténetek akár a termékenységről, élettörténetek arról, hogy mennyire szeretnék az emberek az életet. Én azt gondolom, hogy meghallgatva azokat, akik ki tudtak nyílni, és megmerték írni az élettörténetüket, ez lehetőséget és bátorságot, bátorítást adott azoknak, akik ezt kevésbé merik elmondani, pedig ugyanezzel küzdenek, ugyanezzel szembesülnek.
Milyen példákat, milyen életutakat tudnak bemutatni a gyermekre várókat?
Hát nagyon fájdalmas életutakat, de egy dolog mindenképpen körvonalazódott a pályázati anyagokból, hogy soha nem szabad feladni. Soha fel nem adni, mindig újra kezdeni és mindig tovább menni. Ez minden pályázónál érezhető volt, és több olyan pályázó is volt, aki most végül már úgy jött el, hogy nagy családos lett. Tehát a kezdetekben nem sikerült, rengeteg fájdalommal kellett szembenézniük, önismeretük is javult, vagy saját magukkal is kellett foglalkozniuk, párkapcsolatukkal is kellett foglalkozniuk, de most arra már boldog szülők. Négy kategóriába voltak sorolhatóak ezek a pályázatok. Nyilván a zsűri próbált olyanokat díjazni, ahol azért valami pozitív kicsengése volt a történeteknek, hogy utat mutasson. De azért érkeztek olyan pályázatok is, ahol nem lett megoldás a problémára, ahol esetleg a házaspárok elváltak egymástól, vagy nem született meg az a kívánt gyermek. De akkor is, hogyha nem születik meg a gyermek, akkor ott van még az örökbefogadásnak a lehetősége, tehát nagyon nehéz.
Nagyjából meg tudják-e becsülni, hogy tényleg a meddőség, ez a probléma, ez hány párt érint Magyarországon?
Én azt mondom, hogy növekszik. Nem is tudom, talán a pároknak a 30%-át. Nagyon-nagyon-nagyon sokan nem beszélnek róla. És hát, hogyha megengedi, akkor lenne egy személyes rész, amit megosztottam az itt lévőkkel is. De valószínű soha senki nem gondolná a Nagycsárosok Országos Egyesületének az elnökéről, hogy hasonlóakkal én is küzdöttem a férjemmel. Tehát amellett, hogy van 3 gyönyörű egészséges gyermekünk, utána a családon belül volt egy olyan betegség, hogy 10 évig nem született még újabb gyermek, miközben egy olyan szervezetnek voltam részben a vezetője, hiszen a főtitkára voltam, ahol naponta láttam otakos édesanyákat, naponta láttam azt, hogy képesek a szülők 4, 5, 6, 8 gyermekkel is boldogulni, gyönyörű családban élni. És eljutottunk mi is arra a pontra a férjemmel, hogy akkor vagy örökbefogadás, vagy lombik program. És túl kellett élnünk azt, amikor én azt mondtam, hogy örökbefogadás, ő pedig a másik megoldást, hogy ő azt mondta, hogy úgy érzi, hogy nincs benne annyi szeretet, hogy ő az örökbefogadást merje választani. Én pedig elmondtam, hogy bennem viszont annyi félelem van, hogy nem merem a lombik programot választani. Végül is mi is segítséget kértünk, és volt egy időszak, amikor én egy kicsit el is búcsúztam a Noétól, és most volt, tehát november 29-én 5 évesek az ikrek. És azt mondom, hogy életünk legjobb döntése volt, de ezt nem hangoztatja az ember, és valószínű más pedig nem is gondolja, hogy olyan, akinek már vannak gyermekei, milyen is szembesülhet ilyen problémával. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezekért a pályázatokért, több mint 30 pályamű érkezett, mindegyik egy személyes vallomás, mindegyik egy élettörténet, és 3 helyezettünk volt, és a zsűri 3 külön díjat adott. Azt gondolom, hogy mindenki csak gazdagodott általa, és én bízom benne, hogy a jövőben ez a téma, ez egy nagyobb publicitásnak tud majd örvendeni, és merünk erről beszélni, és tudunk majd erről beszélni.
Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.